Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és keressük ki a 89. zsoltárt, ennek a zsoltárnak az első, harmadik, negyedik és hetedik versét énekeljük. Kihagyások miatt van így a számozás. Ebben a zsoltárban is az Úr személyét, hatalmát, dicsőségét magasztaljuk, és az ő népének a boldogságát, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, mi egyedül az Úr Jézusért szólíthatunk így meg, de éppen ő érte és ő általa boldogan vallhatjuk, az igen rettenetes Isten, akitől félnek a gonoszok, még a sátánnak is menekülnie kell, semmi hatalma sem lehet, számunkra mennyei atyánk. És köszönjük, hogy nem félnünk kell a te rettenetes voltod miatt, hanem éppen csodálhatunk és imádhatunk, mert az a szentségedet, szuverén hatalmadat, mindenható voltodat hirdeti. És köszönjük, hogy ez a te rettenetes voltod az ítéletben, az Úr Jézuson csapódott le. Köszönjük a megváltás titkát és csodáját, és hálát adunk, hogy mi mindezek után lehetünk. Sőt, a boldog reménységgel tekinthetünk a jövőre is, az Úr Jézus eljövetelére, amikor kiteljesedik a boldog örök élet, és amikor az örök kárhozat valósága is igazságodat hirdeti majd. Köszönjük, Urunk, hogy mi az anyanyelvünkön olvashatjuk az írást, hallgathatjuk a te igédet. Köszönjük a reformációban adott ajándékaidat. Hálásan emlékezünk, Urunk, mindarra, amit akkor tettél. És köszönjük azt is, Urunk, neked, hogy az utódaink is olvashatják az igét, hallgathatják anyanyelvünkön, mert te ilyen kegyelmes vagy, megtartod a népünket is. És kérünk arra, hogy adja mi népünknek is hozzátérést. És kérünk arra, hogy mint lelki család, gyülekezet, lehessünk így áldásra a te kegyelmed által magyar népünk számára is, itt is és határon túl. Áld meg, Urunk, ezért a te népedet, a mi mostani egybegyűlésünket, és kérünk arra, Urunk, hogy amit személyesen mondasz, legyen bátorító, vigasztaló, intő, ha kell, és mint közösséget is bátoríts, erősíts, Urunk, Jézus érdeméért. Amen. Dániel könyvét olvassuk a napokban, ennek a bibliai könyvnek a második részéből, a 17. verstől olvasom a bibliai történetet, az Úr írott tévedhetetlen ígéjét. Dániel könyve második rész 17. versétől a 28. versig olvasom. Ekkor Dániel hazament és elmondta ezt a társainak, Hananyának, Misáélnak és Azarjának, hogy kérjenek irgalmasságot az egek istenétől, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai és a többi babiloni bölcs. Akkor Dániel előtt feltárult a titok éjjeli látomásban. Dániel pedig áldotta az egek istenét, így szólt Dániel. Áldott legyen Isten neve örökkön örökké, mert övi a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az alkalmakat. Letaszítja és fölemeli a királyokat, bölcsességet ad a bölcseknek, s tudományt az értelmeseknek. Ő tárja föl a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakik vele. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután bement Arjókhoz, akit megbízott a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment hozzá, és azt mondta neki, ne veszítsd el a babiloni bölcseket, vigyél a király elé, és megmondom a királynak az álom jelentését. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és azt mondta, találtam egy férfit a júdai foglyok között, aki az álom jelentését elmondja a királynak. Így szólt a király Dánielhez, akit Baltazárnak neveztek, csak ugyan képes vagy arra, hogy elmond nekem az álmot, amelyet láttam, és annak jelentését. Dániel így felelt a királynak, a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók és jövendőmondók nem tárhatták fel a király előtt. De van Isten az égben, aki a titkokat föltárja. És ő azt tudatta Nebukadnezár királlyal, hogy mi lesz az utolsó napokban. Álmod, Elbédnek látomása az ágyadban ez volt. Pár nappal korábban Eszter könyvét olvastuk és fejeztük be, a bibliai történeteket is emlékszünk. Ez volt az a könyv, amelyben nem szerepelt Istennek a neve. Csupán a tetteiben mutatta meg az Úr, hogy ki is ő. Aztán kezdtük Dániel könyvét olvasni, amelyben még a leírjórának a neve is Istennek a nevét hirdeti. Dániel, Isten az én bírám. Nagyon is szerepel Isten neve, itt is hallottuk még a kifejezést is, Isten neve legyen áldott örökkön örökké. Tettei is az Úrnak, természetesen nem csak Dánielnek, hanem három barátjának a neve is hordozza az Úr az Isten nevének a jellemzőit, tetteinek a nagyságát. És ami az egész könyvben fontos a bibliai üzenet szempontjából, Dániel imádsága, illetve amikor együtt a barátaival imádkozott közös imádságuk is Isten személyének, nevének, tetteinek a jellemzőit mutatja be. És mindezt úgy, hogy közben épp hogy így válik az Úr neve, személye, tettei, annak az Úrnak a eszközévé, amely, akit képvisel ez az imádság, ezek az imádságok. Dániel imádsága is része lesznek az üsttörténetnek, mert Isten neve, személye, tettei ezen keresztül is megmutatkoznak. Isten kijelentésében Dániel imádságai, és Isten kezében eszközként Dániel imádságai. Ezt vizsgáljuk ma este. És természetesen fontos üzenet az, hogy a mi személyes vagy közösségi imádságaink mennyire hasonlítanak az igében leírtakhoz az üzenet szempontjából, de alapvetően az lenne a legfontosabb, hogy lássuk meg, hogy a hívő ember, a hívő közösség imádságában ki is az az Úr, aki megmutatkozik. És ha az imádságainkat akarjuk vizsgálni, a személyes imádságunkat, akkor is, ha lesz miért hálát adni, vagy van, amiben esetleg változnunk kell, nekem mindenképp kellett, akkor is először az Urat lássuk meg most is. Mert az imádságokban is mindig az a döntő, hogy ki az az Úr, akihez szólnak, és akin keresztül meghallgatásra találnak, majd látjuk ezt. Dániel imádságai, de Isten kijelentésében is ez a hangsúlyos. Az olyan bátorító magában a Szentírás lapjaint, az Ó és Új Szövetséget, ha olvassuk, hogy maga az Úr Jézus is megerősítette ennek a bibliai könyvnek a leírója személyét. Sajnos a történetkritikai liberális teológiai módszeren dolgozó írásmagyarázók közül sokan nem fogadják el, de mi a reformáció óta is, és már az ősegyház, ősatyái, egyházatyái magyarázatai is követve nyugodtan valljuk azt, amit az Úr Jézus. Dániel leírója a könyvnek, a szerzője pedig Isten. Emlékszünk, ez nagyon fontos. Nem Dániel gondolatai, hanem Isten kijelentése, Isten szava. Dániel Jézus születése előtt 530 körül azokban az években írta le. Akkor ő már 80-90 éves lehetett legalább. Viszont ez mutatja, hogy amikor leírásra kerül ez a bibliai könyv, akkor már hazatértek a júdai foglyok a babiloni fogságból. Milyen lehetett Dánielnek ilyen a múltat már ismerő, és az isteni ígéretek már beteljesedtek fényében leírni azokat a történeteket, amelyeket ez a bibliai könyv hordoz, tartalmaz. Az első hat részben elsősorban történetek, gyerekek között is általában ezek a történetek hangoznak Isten tiszteleten, hittanórán, a 7-től 12. részekben pedig apokaliptikus nyelvezettel leírt messiási ígéretek, ahogy a világ történelem során Isten készíti Isten országának, a messiásnak az érkezését. Ott is vannak történetek is, de azok egy picit nehezebben érthetők. Viszont mindkét nagyobb szakasz ebben a bibliai könyvben bemutatja, amit maga Dániel egyébként sok tekintetben személyesen is átélt, illetve tudhatott, ami a méd-perzsa birodalom utáni korszakokat érinti, Isten ígéreteképpen, hogy milyen birodalmak jönnek majd a messiás érkezéséig. Neve is tehát Istenének a nevét hordozza, és még annyit a bevezetés szempontjából, hogy 605-ös az az esztendő Jézus születése előtt, amikor a társival együtt elviszik őt is fogolyként. Az is lehet, hogy még 10 évesek sem voltak, de maximum 10 évesek, amikor fogságba kerülnek. 605-ben Jojákim volt Júda királya, ő a bibliai tekercseket elégető király, ha emlékszünk Jeremiás könyvében a történetre. Elégeti az Úr kijelentését, tartalmazó tekercset, tekercseket. Pedig még az emberei is mondták, hogy ne tegye. Ez a 4 fiú pedig gyermek, fiatal, ők ismerik, szeretik, és még veszélyt is vállalva követik azokat az írásokat, azokat a törvényeket, amelyeket az Úr kijelentett. Fogolyként is bíznak az Úrban, ragaszkodnak az ő írásához. Az első rész története is jól mutatja ezt. Gondoljunk bele, hogy 10 éves fiúk bort ihatnának, nagyon finom ételeket ehetnének, királyi ételeket, de ők inkább maradnak a víznél, meg a zöldségeknél, mert az Úr törvényét így élik meg, és így valósíthatják meg, hogy ez kedves az Úrnak. És az Istennek a munkája az életükben, tehát Isten kijelentése Dániel imádságaiban, ebben a gondolatkörben látszik, hogy őket kicsi gyerekkoruktól fogva jellemezte, hogy ragaszkodnak az igéhez. Akkor vajon majd az imádságuk, amikor imádkoznak, mit fog mutatni? És itt fontos azt látni, hogy az imádságuk is részei annak az isteni műnek, amely az egész könyvet áthatja. A 28. verset mindenképp fontos volt hallani, hiszen itt volt ennek a bibliai történetnek az egyik kulcspontja, amikor kiderül, hogy ki is az az Úr, aki a titkokat kijelenti. A 4. rész 22. versében pedig majd a holnapi kijelölt szakasz szerint fogjuk olvasni, hogy a felséges uralkodik mindenek fölött, és ezt még Nabukodonozor vagy Nebukadnezár királynak is tudnia kell. És mindezt a messiás ígéretek fényében. Isten a felséges Isten, a mindenható, aki a titkokat kijelenti, és itt is az ő kijelentésén van a hangsúly, és hogy ő uralkodik, mert készít valamit, amit megígért már rögtön a bűneset történetében is, amit Ádám Éva hallhatott, a sátánnak pedig mondott. Dániel tehát fiatal srácként, aztán pedig idős emberként is tapasztalta mindezt. Ő ezeket átélte, ott volt. Magas beosztásban ráadásul. Barátairól nem tudjuk, hogy meddig voltak a birodalomban, de ha Dániel hasonlóan még hosszú ideig éltek, és azokban a pozíciókban, akkor ők is Nabukodonozor, Nebukadnezár, babiloni király, babiloni uralmát, illetve aztán jött a méd-perzsa birodalom Círus vezetésével. Dáriusz király a történetekben lehet maga Círus is, másik névvel, vagy pedig Círus egyik megbízott vezető embere. A lényeg, 2 hatalmas világbirodalom, az egyik elbukik, a másik feltámad, és fiatal emberként is, illetve idős emberként az Úr gyermekei, az Úr népe tagjai ott vannak. És tapasztalják, hogy a világtörténelemben, az Úr népe életében és a személyes életükben is hogyan valósul meg minden Isten akarataképpen, aki kifejti a titkokat, feltárja, végbe viszi az ő uralmát, és a messiás ígéretek miatt, mert jön a messiás. Isten kijelentésében Dániel imádságai, ebben a történetben is látszik ez az első imádságuk, amit itt olvasunk, hogy abban, ahogy átélik az Isten szabadítását és ennek a leírása. De az imádságban látszik az is mindegyikben, majd csak felsorolás szintjén azért előhozzuk, hogy Sokszor már a szabadítás végbevitele előtt is az Istennel való közösségben, ahogy átérzik az Úr jelenlétét, mégiscsak az imádságuk sugározza, hogy itt a szabadítás előtt is már az Isten ügyködik, munkálkodik, csak még nem teljesedett be a szabadítás bizonyos végbevitele. A második részben közös imádságban hangzik mindez. Dániel és a három barátja. Mivel most hallottuk az új Károli fordítású Bibliából a nevüket, nem kell megkérdezni, hogy hogy hívták őket, de hallottuk, hogy Hananyá, Misael, Azarjá, és benne van az Úr, vagy az Isten neve kifejezés ott a végén a nevükben nekik is. Átélik Istennel való kapcsolatukat imádságban, közös imádságban. A hatodik részben majd, amikor Dániel vállalja a naponta háromszor imádságot akkor is, hogy ezért kivégzik, így kerül az oroszlánok vermébe. A kilencedik részben fantasztikusan szép bűnbánó imádságát olvashatjuk, mert Bibliát olvasott Jerémiás könyvéből, a szabadítás ígéretét, hogy 70 esztendő lesz a népének a fogságban, Bibliaolvasás után, csendesség után egy csodálatos bűnbánó imádság. A tizedik részben pedig, amikor 3 hétig kell várnia az imádságban mondott kérdésre adott válaszra. Sokféle oka volt ennek. Dániel és a társai itt a második részben imádságai a kijelentés részei lettek. A Bibliában olvasható imádságok azok kijelentés, isteni kinyilatkoztatás. Azt hirdetik önmagukban is, hogy az imádságot, Isten népe, mindenkori Isten népe imádságát áthatja Isten szava, Isten kijelentése. Szomorú az kijelenteni, hogy sajnos még a református egyházunkban is divatossá lett meditációs imafajták, vagy a csoportdinamikai gyakorlattá silányult emberközpontú ima együttlétek éppen a leglényegesebbet nélkülözik, az Isten szavát. A meditációk, meg ezek az ima együttlétek ilyen csoportdinamikai módon, ezek nem az egyedül a Szentírás, egyedül a hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus által és az egyedül Isten dicsőségére református elveit tükrözik. Ezt azért fontos kijelenteni, mert még előadások is hangoznak el, hogy hát így kellene átélnünk úgy igazán ma is az Istennel való kapcsolat lehetőségét, amit Dánielék annak idején, meg így most. Csak a Dánielék imádsága Isten szava alapján. Nekünk magyarul az imádkozni kifejezésünk is ezt hirdeti. Imádkozni, imádni. Az imádásban nem az emberen van a hangsúly, hanem az Istenen. Nem embert, nem engem, és nem az én bajomat, problémáimat kell az imádságban leghangsúlyosabbként kezelni soha, hanem az Urat. Nekem ebben nagyon fontos intés és bátorítás lett a készülés közben az Úr üzenete. Én is nagyon magam felé fordultam, és nagyon magam dolgai voltak benne sajnos az imádságaimban. Imádni az Istent, a felséges Istent, aki a titkokat kijelenti, aki uralkodik mindenek fölött, aki készíti a messiás eljövetelét. Jézusban a felséges Isten imádása. Az imádságok mindig Jézussal vannak tele, éppen emiatt. És ezért fontos, hogy így Jézus által és Dánieléknek a messiás ígéretek szempontjából Jézus által kerülhettek bele az ő ügyeik, az őket érintő személyes dolgok vagy közösségi ügyek. Tehát az imádott Isten, felséges Isten a messiás ígéretben Jézusban látva, és Jézus által pedig a mi személyes közösségi ügyeink, amelyek miatt aggódunk, és amelyek miatt sírva is imádkozhatunk talán, de a hangsúly az Úron van. Hangsúly azon az Istenen, aki egyedül a dicsőség. Igeszerű imádságok. Dániel imádsága még abban is igeszerű, hogy amikor naponta 3-szor imádkozik, Jeruzsálem felé fordulva, majd nézzük meg a mózesi törvényekben, hogy jelentette ki Isten az ő ígéretét az ő népe számára, akik imádkoznak, még a testtartásukkal is, Salamon imádságában és a templom szentelésnél, még a testtartásukkal is azt jelzik, hogy az Urat imádják. Imádságaink, közös imádságaink áthatva Isten szavával. Mivel Dániel és a barátai imádságait kijelentésre került, néhány versben olvashattuk személyesen nagyon, ezért nekünk ez az imádság isteni kijelentés. Amikor mi is közösen imádkozunk, és Isten szavát, kijelentését mondjuk talán szó szerint is, vagy utalunk rá, akkor ezen közben átérezzük mi is a közös imádság során, kicsoda az Úr, és imádjuk őt. Mert az ő személye a döntő. Az ő személye, aki ő. Jézus maga is ezt tette. Gondoljuk végig, hogy hányszor imádkozott Jézus az Atyához, és amik leírásra kerültek, majd figyeljük meg, hogy mindig az Atya volt Jézus számára és a legdöntőbb. Még a kereszten is, amikor imádkozott Jézus imádságos csendjében, akkor is az Atyára figyelt. Majd figyeljük meg. Itt a történetben ez az isteni személy hangsúly abban látszik, ahogyan megtudjuk, hogy mi is volt igazán a kérésüknek az első tárgya. Mert nem az volt, hogy nehogy meghalljunk, hanem azt olvastuk, hogy kérjenek mit is? Irgalmasságot az egek Istenétől. A 9. rész 18. versében a bűnbánó imádságnál is ugyanez van. Elmondja, hogy mi mindenbe vétkeztek az atyái, és mivel ő vállalja az atyáit a bűnbánó imádságában is, többes szám első szemében beszél, vétkeztünk. A közös imádságokban, még amikor bűnt vallunk, akkor is vállaljuk közösen, mert mi egy nép vagyunk. És ha egyikünk vétkezik, akkor az a közösségre is vonatkozik. Ha együtt örülünk, akkor együtt örülünk. Ha együtt sírunk, akkor együtt sírunk. És Dániel ott kijelenti, hogy a te nagy irgalmasságodért, meg az is hangzik, hogy a te nevedért cselekedjél, Istenem. Nem is azért, mert megvallottam a bűnünket, és akkor te megígérted, hogy megbocsátasz, hanem Uram, a te irgalmasságodért, a te nevedért. A te nagy irgalmasságodban bízva visszük előbe könyörgéseinket. Az Úr irgalma, az a kifejezés, itt ezek a szakaszok arám nyelven vannak a Bibliában, ez hasonló a héberhez. Az alapjelentése a szónak anya méh, és aztán ebből az alapjelentésből jön az együttérzés, a szánalom kifejezés. De gondoljuk bele, mikor kimondták Dánielik is, hogy irgalmasság, akkor benne van az, hogy az a szeretet, az a szánakozó, könyörülő szeretet a felséges, mindenható Istentől, aki amúgy rettenetes Isten, és jaj annak, aki ezen az Istennel bármit tesz, de ez a felséges Isten olyan módon könyörülő, szerető, mint amilyen módon az anya méhben hogyan érezheti magát a kisbaba, a kicsi gyermek, micsoda védettségben van, milyen szeretetben, micsoda védelemben. Az isteni irgalom, és ezután jön, hogy ennek a fényében akkor hát, ha nem kell meghalnunk nekünk is, meg a bölcseknek, amennyiben az isteni irgalom kifejti a titkot, ami miatt ez az egész helyzet előállt. Igeszerű imádság, az Úr személyére koncentráló imádság, és a személyében benne van az Úr tette is természetesen. Egyedül Istené legyen a dicsőség tehát. Mert akkor is, ha megmenekülünk, akkor is, ha nem, mi ezt az imádságot elmondtuk az Úrnak. És minden rá van bízva. Emlékszünk, a Dániel három barátja, Hananyjá, Misál és Azarjá, ennek a bizonyosságába vállalták a tüzes kemencébe való bevettetést is. Ott ők nem imádkoztak, hanem tanúbizonyságot tettek. De ugyanez a gondolat volt benne. Betöltötte a szívüket az Isten, az Istenbe vetett bizalom ereje, személye. Hát akik így imádkoznak a barátjukkal, nem csoda, hogy vállalják akár a kivégzést is, ha az Úrról van szó. A második részben levő imádsága az egész könyvben kijelentett isteni szemét és isteni tetteket hordozza. Csak megemlítve tényleg az egyes kifejezéseket, rögtön már a megszólítás, egek istene. Majd nézzük meg, hogy hányszor kerül ez elő, az egek istene. Ebben benne van minden Istenről. A teremtés, a gondoskodás, a gondviselés, a fenntartás, a mindenható volt. Nincs más ilyen Isten. Nabukodonozornak is ezt kell elismernie mindvégig. Aki a titkokat kijelenti. A folytatásban is nagyon sok titok lesz majd. A 7-től 12. részekben is, amikor Dániel 3 hétig kell, hogy várjon az imádság a válaszára. Ott is milyen titkok a messiási kijelentések miatt, illetve titokzatos a dolog, mert a 3 hét azért a hosszú, mert a Mihály arkangyalnak harcolnia kellett egy másik angyallal. A láthatatlan világban harc volt, titokzatos harc, láthatatlan harc, mert nem akarták megengedni a gonosz seregek, hogy Dániel választ kapjon az imádságára. Mert ha választ kap, akkor megismerheti az Úr szavát, az Úr személyét. Titkokat kijelenti. Hiszed-e, hogy a te életedben is, ha vannak is titkok, amit nem értesz, mi miért történik, vagy mi lesz, hogy lesz, hiszed-e, hogy Isten kijelenti a titkokat? Mert ő a felséges Isten. És ezzel a reménységgel lehet az Úr elé tárni minden problémát, ami esetleg a titok miatt az számunkra, de tudhatjuk, hogy a titok jó kezekben van, ő tudja, hogy mit tesz, és miért, és hogyan, és mindent a maga dicsőségére. Ezért volt nagyon fontos, hogy az imádságban Isten személye, ahogyan Szentírásban kijelentette magát az övéinek. Övé a bölcsesség és az erő. Nekem a napi csendességben is, ahogy olvastam ezeket a sorokat, ez lett a egyik leghangsúlyosabb. Mert nemrégen olvastuk a Jakab levelét. Ha valakinek közeletek nincs bölcsessége, kérje Istentől. És nekem nincs bölcsességem. És kérni Istentől, ez bátorító. De övé a bölcsesség, és övé az erő. A bölcsesség ismeret, és a képesség arra, hogy ezt megéljük, hogy azt szerint cselekedjünk. Az erő pedig, az erő, akár testi erő is, vagy lelki erő, bátorság, ami ahhoz kell, hogy a megismert, ismeretből fakadó életet meg is éljük. A bölcseknek bölcsességet ad, tudományt az értelmeseknek. Nincs bölcsesség, mit tegyek? Pedig fontos lenne végre döntenem, fontos lenne látni, hogy merre tovább. Még kérjük is, de Isteni a bölcsesség. És emlékszük Jézusra, mondja az írás, hogy Jézus tett nekünk bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. 1 Korintus 1.30. Jézushoz kapcsol a bölcsesség és az erő gondolata. Pál pedig a 2 Korintus 12.9 szerint átélte, nem volt ereje, de az isteni bölcsesség és az isteni erő az ő erőtlenségén keresztül valósult meg. Isten neve áldott, áldott. Az áldás szó vonatkozik arra is, amikor az Úr áld bennünket, az övéit. De amikor az áldás, az áldott szó kifejezés Istenre vonatkozik, hihetetlen, mély, isteni jellemzők, személyiségbeli tulajdonságok, az áldott, amikor az imádságban ezt hangzik, hogy áldott az Isten. Gondoljunk arra, hogy nekünk mit jelent az, amikor az Úr áld. Ez micsoda öröm. És mennyi minden lehetőség van, hogy áldott voltunkat átéljük az Úr áldása nyomán. Innen visszafordítva is esetleg lehet gondolkodni, vagy a Szentírásban nézzük meg, hogy az áldott, az Isten kifejezések milyen szövegkörnyezetben hangoznak el, akár a zsoltárokban is. A királyokat is ő irányítja. Dönt hatalmasokat, vagy feltámaszt hatalmasokat. Hogyan éltétek meg az önkormányzati választások eredményeit? Függetlenül a politikai hozzáállástól. Hogyan éltétek meg, hogy az Úr döntött hatalmasokat és támasztott hatalmasokat? A demokráciában mi is választhatunk. Amikor királyságról van szó, nem lehetett választani. Ott a hatalmasokat a király nevezte ki. De ma is igaz ez, hogy dönt és támaszt. És lehet, hogy itt is vannak titkok, hogy miért engedte meg az Isten, pedig én nem is ezért imádkoztam. De hát az imádság nem azt jelenti, hogy én akarok valamit, és Istennek is kötelessége azt tenni, hanem Isten kijelentésében Dániel imádságai mutatják Nabukodonozor pogány király élete kapcsán, hogy a hívő ember, meg a három barátja, még egy ilyen király birodalmában is micsoda beosztásba is kerülhet, ha ez az Úrnak a terve és akarata és célja. Mert ez az Isten atyáim istene. Mennyire személyes. Atyáim istene. Hála és dicséret neki. Hála az a tetteiért való hálaadás, a dicséretben pedig benne van nem csak a tettei, hanem a személye megint. De atyáim istene, azaz benne van, hogy már a múltban is mennyi mindent tett ő. Ez az Isten volt az atyáink idejében is. És a 9. részben az imádsága, bűnvaló imádsága, újra hadd mondjam ki, az atyái bűnét is vállalja, de az Isten bűnbocsánata éppen ezért az atyáink idejében is milyen fantasztikusan szabadított. Nekik is, tehát Dánieléknek is, meg Dánielnek magának az egész könyv szempontjából imádságaiban az Úr az volt, aki. És Dánielnek is lehettek múltbeli tapasztalatai, a messiás ígéretek miatt is. Számunkra még magasztosabban és még mélyebb értelemben. A Bibliában mi már a messiás ígéreteket betérsítő Jézus élete váltságműve után vagyunk. Egyedül az Úr Jézus eljövetele az, ami még hiányzik. De az is bármikor bekövetkezhet, ma is őt várjuk vissza. Dániel és a társai csak az ígéretek miatt tekinthettek a messiási személyre, de ők tekintettek. Mi pedig már az ígéretek betesítése után lehetünk. A múlt nekünk ezt jelenti. A jelen és a jövő pedig boldogan, bizalommal, reménységgel, mert az Isten kijelentéséhez kapcsolódhatnak a mi imádságaink is, ha csak az imádságainkat vesszük. Az Úr ugyanaz ugyanis tegnap, ma és mindörökké. Zsidókhoz írt levél 13. rész 8. verse. És amikor az imádságot ennyire áthathatja az Isten szava, igeszedő, az Úr személye, minősítetten az Úr Jézusra gondolva, és az ő személyhez kapcsolódó tettei, és ez tölti be az imádságot, a közös imádságot is, akkor látszik ebben a történetben, és az imádság szövegkönyzetéből egyértelműen kiderül, hogy ez is eszközévé lesz ennek az isteni személynek, és az ő csodálatos, szabadító, munkálkodó tetteinek alapján az ő kezében. Isten kezében eszköz, még az imádság is. Dániel nagyon fiatal gyermekként, ifjúként került hihetetlen magas beosztásba. Első részből kiderül, hogy miért is, ragaszkodtak az igéhez, ők voltak a legszebbek, legokosabbak, és a király nagyon hamar kiemelte Dánielt és a három barátját a többi közül. A második részből pedig megtudtuk, hogy az életveszélyes helyzet ezért jött számukra. A munkahelyük miatt, a munkájuk miatt ők is kivégzésre voltak ítélve. De az egész, ez csak a láthatók szintje, a láthatatlanok szintje, hogy Isten ki akarta jelenteni a messiási titok valóságát nem Dánielnek, hanem Nabukodonozor királynak, a pogány uralkodónak. És mégis Dánielnek is, mert a pogány uralkodó csak megkapta a kijelentést álomban, de ő nem értette az egészet. Kellett valaki, aki elmondja, hogy mi ennek a jelentése. És mivel az álmot is el kellett mondani, ezért a pogány bölcsek, írástudók nem tudtak mit kezdeni az egészen, mert ők legfeljebb magyarázatot, emberi magyarázatot adhattak volna, ha megtudják, hogy mit álmodott, és rutinból mondhattak volna sok minden magyarázatot. És valószínűleg a király is sejtette ezt. Egy biztos, hogy Dániel az álmot is, meg annak a megfejtését is, feltárását csak azért tudhatta, mert Isten kezében eszköz volt. És ennek volt a része már az imádsága is a barátaival együtt. De fontos, a messiási ígéretek miatt és azok beteljesedése miatt történik ez az egész. És az egész úgy indult, hogy életveszélyben vannak. Most nem a hitük miatt, Nem azért, mert ők valamit vállalnak, amit nem lenne szabad, hanem egyszerűen azért, mert van egy munkahelyük, és van egy munkájuk. Egyébként az is lehet, hogy még igazából nem is végezték el a tanulmányaikat, mert Nabukodonozor második éve. Lehet, hogy ők még csak diákok voltak az írástudói munka szempontjából. Ez is belefér az ige üzenet jelentésébe. Lehet, hogy csak diákok, de ők is nagyon magas beosztásban diákok. És őket is ki kell végezni. És mit olvasunk, hogy olyan természetes Dánielnek, hogy tudja, hogy Isten kijelentheti neki, mert ő neki már van ebben tapasztalata, és azt is tudja, hogy akkor a barátaimmal imádkozzunk. Nem azért, újra hagyd mondjam, amit az elején mondtunk, hogy életben maradjunk, persze ez is benne van, de a hangsúly, Uram, a te irgalmasságod, itt te rólad van szó. Mind a három barátjának a neve is itt még a zsidó néven szerepel. A harmadik részben már a babiloni nevük szerepel. Aztán, amikor Dániel személye kerül ismét elő, ott már megint a Dániel nevén van a hangsúly. Ez is mutatja, hogy itt még a nevük is azt hirdeti a bibliai jelentésben, hogy itt Isten munkálkodik, és az ő népe tagjain keresztül, az imádságukon keresztül is. Közös imádság. Nekünk az Úr Jézus a Máté evangélium 18. része szerint, emlékszünk, azt ígérte, ha ketten közületek egy akaraton lesznek, minden dolog felül, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát arról van szó, hogy kettő is elég lenne, de itt négyen vannak. És minden az Úrért, és az Úr ügyéért. Kijelentetik a titok. Kijelentetik a titok. Az imádsága, Dániel imádsága, és ez a hosszabb rész Dániel imádságában, ezért van. Itt már úgymond ima meghallgatás történt. De remélem figyeltük, hogy először egyes számban beszél Dániel, és úgy tűnik, mintha csak ő lenne, aki ezt mondja, de a végén ott van nekünk. Ott vannak a barátai is. Dániel gondol a barátaira is, ha egyedül is mondta ezt esetleg az imádságot. Amikor valami nagyon különlegesen fontos ügyben meghallgatja az Úr az imádságodat. És olyankor nem is azért vagyunk igazán boldogok, mert meghallgatta az Úr az imádságot, hanem miért? Azért az Úrért, aki ezt tette. Az is fontos, amit tett az Úr, de sokkal fontosabb a személye ilyenkor. Őt szeretjük nagyon. És lehet, hogy várni is kellett, de az Úr személye a hangsúlyos. Amikor gyermekhéten voltunk, akkor a szolgatársak esténként tanúbizonyságot tettek saját életük történeteivel is a gyerekek között, és azt olyan megható volt átélni, hogy nem csak a fő igei alkalomért volt közös imádság együtt is, vagy kettesben, hanem amikor úgymond csak tanúbizonyságot tenni este, de hát az is az Úrra mutat, és az is fontos, hogy a gyermekeknek hogy mondjam el a személyes életemből azt, hogy az Úr kicsoda, és mit tett. És ott is átértük ezt, hogy titok, hogy jó sikerüljön egy tanúbizonyság tétel este a gyerekek között, ez nagy titok, hogy mit mondjak, hogy mondjam, de ezért is közös imádságok, és amikor az ima meghallgatást átérjük, akkor boldogan mondjuk, hogy milyen nagy csoda, és milyen nagy az Úr szeretete. A személyes életben, vagy nagyobb mértékben, Isten mai népe, vagy világtörténelmi távlatokban is, ma is ugyanezt történik, mint Dánielék idejében. Az Úr kezében eszközök lehetünk. Október 31-én délelőtt és kora délután parlamentben lehettem, és ott több előadás is elhangzott, és az egyiket az üldözött keresztényeket segítő államtitkárság államtitkára beszélt, majd utána az egyik szír pátriarka, aki itt maradt a sok szír és közel-keleti egyházi vezető közül, és ő részt vett ezen az együttléten, tanúbizonyságot tettek. Ott én ilyen világméretekben megvalósuló módon élhettem át a tanúbizonyságtételükből, hogy Isten hogyan munkálkodik ma is közel-keleten, olyan szörnyű élethelyzetben, amikor a pátriarkának is a testvérét megölték, mikor felrobbantották az egyik keresztény templomba összegyűlteket, De hogy Istennek a munkája, Istennek a szabadítása, vigasztalása hogyan valósul meg az ottani Isten népe életében. És hogy ezért Magyarországon magas állami beosztásban levő emberek hogyan tudnak valamit tenni az Úr eszközeiként. Itten tettekről volt szó, de mivel az egyik gyülekezeti tagunk is benne van ebben a csapatban, ő elmondta, hogy mindig ima közösséggel kezdik, mert nekik ez szolgálat. Ez a munka, ez szolgálat. És hogy már jeleztem, még a láthatatlan világban is harc is szokott lenni, amikor az Úr népe imádkozik. Dánielnek 3 hetet kellett várni ezért a válaszra. Ma is lehet, hogy az Úr simán megtehetne bármit imádság, meghallgatás terén, de mivel harc van ma is a láthatatlan világban, ezért nem biztos, hogy azonnal van válasz. De az Úr a győztes, mert az ő üftöltélete halad tovább. Eszközök vagyunk, a mi imádságaink is ilyen módon eszközök lehetnek Isten kezében. És én a végére hagytam, amit először az elején gondoltam mondani, itt a végén van igazán még nagyobb hangsúlya, hogy és így valósul meg az az egyszerű hétköznapi élethelyzet, amit a debreceni kollégiumnak a falán, ott a főfalán olvashatunk, orando et laborando. Amiről most szó volt, Dánielék esetében is, ezek nem nagy dolgok, ezek hétköznapi élethelyzetek. Dánielék munkája, munkahelye miatt egy helyzet, amiben imádkoztak, és később is erről van szó. Rendszeresen imádkozik 3-szor naponta, csak éppen a helyzet úgy hozza, hogy nagy bajba kerül. Amikor Dániel megéli az életét a birodalomban, már öregként, nagyon idős Dániel, és egyszer csak olvassa az igét, és feltár előtte Isten egy titkot. A hétköznapokban, az élet Isten tiszteletében, a mi esetünkben, lehet, hogy életveszélyben, mi Magyarországon nem vagyunk életveszélyben. A közel-keleti egyházi tagok, azok életveszélyben is lehetnek a munkájuk miatt, a munkahelyükön. De az imádságuk, akkor nekik is, és a mi imádságunk is, még akár azon a helyen, ahol dolgozunk, akkor is ott egyszer csak az Úr eszköze, mert ő cselekszik Jézusért. Mi is várjuk az Úr Jézus eljövetelét, örömmel és reménységgel, addig pedig Isten eszközei lehetünk abban, hogy az övéit bátorítsa, erősítse, hogy az ő népét megtartsa, illetve abban is, hogy akik még nem tartoznak hozzá, megmenekülhessenek. Itt Dánielék gondoltak a bölcsekre is. Mi is gondoltunk azokra, akik még nem az Úréi. Ők még nem élnek Isten országában, mi már igen. Isten országában, ahogy Dánielék is, de a földön. Imádkozva, közösen is imádkozva, így a munkában is, a gyülekezeti életben is vagy otthon, de figyelve az Úrra, figyelve az ő személyére, az ő tetteire, erre fókuszálva. És ezen keresztül eszközei is lehetünk az Úrnak mi is, az imádságunk is. Merjük ezt hinni, akarunk ezt szerint élni. Imádkozzunk most ezért. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus abban a néhány 10 évben, amit te földön élt, és ahogy meghalt, ő is úgy élte végig, hogy imádkozott. Köszönjük, hogy ő is imádkozva dolgozott. És imádunk téged, mennyei édesatyánk, hogy a Jézus munkája tökéletes lehetett és teljes, elvégeztetett a messiási ígéretek beteljesítése. És köszönjük azt, ami még hátra van, az ő eljövetele. Áldunk, hogy ez nekünk reménység. És köszönjük, hogy ez a reménység is segít, hogy a mi földi életünkben, ameddig itt lehetünk, amíg haza nem hívva, vagy el nem jön az Úr, betölthessük küldetésünket. Köszönjük, hogy valóban nekünk nem csak itt a templomban, a gyülekezet közösségében, hanem munkahelyünkön is, a világban élve is megvalósulhat az Isten tisztelet, az élet Isten tisztelete. Imádkozhatunk, szüntelen imádkozhatunk, mi is kérhetünk, könyöröghetünk, és minket is betölthet annak az öröme, aki te vagy számunkra, Atyánk. Kérünk arra téged, hogy mint Dániel és a 3 barátja, közös imádságainkban is mindig te legyél az első, a leghangsúlyosabb. És akkor is, amikor nagyon fontos ügyekben kérünk, könyörgünk, kérünk segíts várni is, ha kell, és mindenképpen, Urunk, segíts a kéréseinket is Jézusra tekintő hittel, bizonyossággal elétárni. mert Te vagy az Úr, és mi gyönyörködünk benned. Köszönjük, Urunk, neked, hogy a kórházban levő testvéreinket is ezzel a reménységgel bízhatjuk most is rád, beteg testvéreinek is adjál gyógyulást, vagy elég kegyelmet, mint Pálnak az elhordozáshoz. Segítsd meg, Urunk, a mi népünket, bocsásd meg, Urunk, hogy a mi népünk annyira istenkáromló. Kérünk, hogy legalább mi áldjunk téged, és képviseljünk, Urunk, egy ilyen nép között is. És kérünk arra, hogy a népünk vezetőinek is Te adjál alázatot, és adj nekik is bölcsességet, amikor irányítanak. Köszönjük, Urunk, hogy Te ebben is a Te kegyelmedet, irgalmadat mutathatod számunkra. És ma is kérünk, Urunk, Kárpátaljáért, adj, Urunk, ott békességet, vess véget a háborúnak. Köszönjük, Urunk, hogy Te ma is hatalommal cselekvő Isten vagy, mert Te vagy az Úr. És kérünk arra, hogy addig is az ottani testvéreinek adj türelmet, vagy kitartást és élő reménységet, ahogy nekünk is. És kérünk, Urunk, arra, hogy most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg Jézus érdemért, Atyánk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 266. számú dicséretet keressük ki. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Így kezdődik, és majd a végén hallelujját zengve imádjuk az Urat, és az Úr Jézus személye és szabadító műve felhangzik ebben a versben, a negyedikben. 266. számú dicséretet énekeljük végig. kérjük az uláldását. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Amen.